Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 155-ös dicséretünket keresjük ki, 155-ös dicséretet énekeljünk alkalmunk elején. 155-ös dicséret így kezdődik, ó Úr Isten, légy közöttünk. Hozzunk. Köszönjük, mennyi édes atyánk, hogy újra itt lehetünk a te házadban, és köszönjük, hogy te kész vagy bennünket tanítani. Köszönjük, hogy egy élő és beszélő Isten vagy, aki a teremtéstől fogva a világ végezetéig szól az emberhez, szólsz hozzánk is, és szólsz ma este is a szívünkhöz. Van egy üzeneted a számunkra, és kérjük, segíts nekünk a te szent lelked által is, hogy meg is értsük ezt az üzenetedet. Hogy nem csak a fejünkkel, az agyunkkal fogjuk fel a szavakat, hanem a szívünkbe be is fogadjuk mindazt, amit te üzensz ma este a számunkra. Kérjük, maradj velünk, áld meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az én nevem Markó de Leo van Vénen, ezért általában csak Markónak vagy Márkónak hívnak, így egyszerű. Magyarázom a nevemet, mert elég összetett a Leo rész, talán ismerős, ugyanaz, mint a Lev oroszul, vagy a Lav szervül, ez az oroszlán. A Véna, az utolsó rész, meg régebben egy kastély volt Hollandiában, Rotterdam mellett, tehát most egy nagy kikötőváros, de régebben ez egy kisebb falu volt, és a falu mellett volt egy kastély, és a kastély neve az volt, hogy Véna. Kastély már nincs, utcanévként él csak tovább, de amikor a Vénai úr, ugye így magyarul, Y-nal, amikor a Vénai úr feleségül vett egy oroszlán nevű asszonyt, és mivel a címeren oroszlán szerepel, azt gondolták, hogy milyen jó lenne, ha ezt a két nevet összekapcsolják. És akkor Vénai oroszlán lesz a család neve. Na így lett, hogy báró, vagy gróf, vagy milyen nemesi család is volt, azt már nem tudjuk. Tehát nekem is dolgoznom kell a pénzemért, nem kapok fizetést az államtól, mint a gróf vagyok, vagy bármi más. A címem még létezik, itt-ott még felbukkan a családunk egyik része hajós család, és akkor a hajón még rajta van a címe, de hát mi nem használjuk. 1999-ben a feleségemmel jöttünk Magyarországra, és az első évet természetesen nyelviskolába töltöttük, hogy tanulmányozzuk a szép és érdekes magyar nyelvet. A tanárnőnk mindig azt mondta, hogy nem szabad azt mondani, hogy nehéz nyelv a magyar. Mert vannak 6-7 éves gyerekek, akik kitűnően beszélnek magyarul, tehát nehéz nem lehet. Csak azt szabad mondani, hogy szép és érdekes, és valóban az, de azért hát egy holland származású embernek nem könnyű feladat megbirkózni ezzel a szép és érdekes nyelvvel. Aztán a Timoteus társasághoz csatlakoztunk, és ott gyülekezeti tagok képzésével foglalkoztunk, amivel Hollandiában is foglalkoztunk már. Onnan egy néhány évvel ezelőtt eljöttünk, és most a keresztény ismeret terjesztő alapítványnál dolgozunk mindketten. Feleségem Janneke Tördelő szerkesztő, mivel a KIA főleg könyvkiadással foglalkozik, én meg még mindig gyülekezeti tagok képzésével foglalkozom, főleg az evangelizáció és a tanítványság területén, és idén először bővült a feladatom egy lelkészkörrel is, tehát ez nekem is teljesen új dolog. A lelkészekkel együtt beszélünk arról, hogy hogyan lehetne a gyülekezeteket még jobbá tenni. Illetve még nyáron is volt egy új feladatom, hirtelen tolmács lettem, bár mindig azt mondtam, hogy nem tudok fordítani az egyik nyelvről a másikra, mert vagy hollandul beszélek, és akkor hollandul gondolkodom, vagy pedig magyarul beszélek, és magyarul gondolkodom. Hát akkor kaptam egy szép feladatot a Tamástól, hogy most nyáron próbáljam ki, hogy talán sikerül-e mégis ez a fordítási dolog, amikor a Fasorból egy csapat kint volt Hollandiában, és azt mondják, hogy tűrhető volt. Tehát jó van, oké, elfogadom. Tanítványság tanfolyamért jöttünk össze, 8 alkalomból áll, ezt Tamás is mondta már. Mindjárt a tanítvány szó és a tanítványság kifejezésről fogok beszélni, de először hadd beszéljek egy kicsit a tanfolyam szóról, mert mi ezt egy kicsit komolyan gondoljuk, hogy ez tanfolyam. Tehát nem csak egy előadás sorozat, hanem rögtön az előadás után meg is beszéljük kis csoportokban. Mindig néhány kérdést adok, aminek alapján lehet kis csoportokban beszélni az adott témáról, de lesz házi feladat is, mert ugye attól jó a tanfolyam, hogy hétközben is kell vele foglalkozni. Nem lesz nehéz feladat, nagyon egyszerű feladat lesz, de minden következő alkalom elején lesz számunkérés. Megígérem, tehát majd vegyük komolyan. Újra mondom, nem bonyolult feladatokról van szó, nagyon egyszerű feladatokról van szó, de azért a tanfolyam mégis tanfolyam. Akkor kezdjünk bele. Tanítványság az első téma. És a tanítvány szó önmagában egy elég fontos szó a Bibliában, már azért is, mert Jézus használta, amikor a missziói parancsot mondta. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri, de azért mégis a papírra írtam, biztonság kedvéért, föl is olvasom a Bibliából, hogy hogyan is szól a missziói parancsolat. Máté evangéliumából olvasom. Jézus hozzájuk, a tanítványaihoz lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így mondta Jézus a tanítványoknak azt, hogy mi lesz az ő feladatuk. Ugye a szavak után Jézus felment a mennyekbe, de ettől az egyház nem szűnt meg, sőt, az egyház új lendületet kapott ezekkel a szavakkal, az apostolok feladatot kaptak, és jól is értették, hogy ez a feladat nem áll meg, akkor, ha ők meghalnak. Ők nagyon jól értették, hogy ez nem az apostoloknak a feladata, hanem ez az egyháznak a feladata, az egész közösség, a Krisztusban hívő közösségnek a feladata. Azt abból tudjuk, hogy Pál valamit írt Timóteusnak halála előtt. Amikor Pál már börtönben van, kiképezte Timóteust arra, hogy ő is lelkipásztor legyen, és akkor a 2 Timóteus 2.2-ben Pál ezt írja, hogy amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát Pál abból indul ki, hogy amit ő elmondott, amit ő tanított Timóteusnak, azt Timóteus is tovább fogja adni, sőt, olyan embereknek fogja azt elmondani, olyan emberekre fogja ezeket a tanításokat bízni, akik szintén képesek és alkalmasak lesznek arra, hogy azt tovább adják. Tehát a feladat megmarad. Ha szabad így mondanom, a feladat átöröklődik. Minden következő nemzedék megkapja az előző nemzedéktől a feladatot, hogy vigye tovább az evangéliumot, vigye tovább ezt a feladatot, hogy tanítvánnyá tegyék az egész világot. Hát akkor most rajtunk van a sor, nálunk van a feladat, voltak emberek, akik előttünk jártak, akik elmondták nekünk, hogy mit tanított az Úr Jézus, akik talán az országban, vagy azon kívül is sok helyre jártak, akik nagyon világosan, nagyon precízen elmondták, hogy mi az, amit Jézus kér tőlünk, és most, akkor most rajtunk áll a sor, nálunk van a labda, hogy ezt adjuk tovább a következő nemzedéknek, nem csak a gyerekeinknek, hanem azoknak, akik majd tovább viszik a gyülekezetet, tovább viszik az egyházat, amikor mi már az Úrnál leszünk. Tehát a feladat maradt. És ezért nagyon fontos, hogy megértjük, hogy mit akart Jézus mondani, amikor azt a szót használta, hogy tanítvány. Amikor azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká. Amikor megnézzük, az eredeti nyelvben, de a fordításból is kiderül, amikor megnézzük ezt a parancsolatot, akkor kiderül, hogy valójában csak egy parancs van benne. Ahogy Jézus mondta, ő csak egy szót mondta a parancsoló módban, és az az, hogy tegyetek tanítványokká. A Károli fordításból még jobban kiderül, mert ott, biztos tudják a testvérek, így kezdődik a 19. vers, hogy elmenvén tehát. Tehát nem az a parancs, hogy menni kell. Az a parancs, ez a központi parancs, hogy tanítványokká kell tenni az embereket, az egész világot. A másik három, hogy elmenvén, megkeresztelvén, tanítván, ezek a szavak magyarázzák, hogy hogyan kell ezt csinálni. Milyen módon, milyen lelkülettel, milyen szempontok alapján. De a központi feladat az, hogy tanítványjá tenni az embereket. Majd mindjárt többet fogok beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy tanítvány, de Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká. Tehát sorrendben, a bibliai sorrendben veszük most a szavakat. Jézus először azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká. Tehát menni kell. Nem maradni, nem széken ülve maradni, hanem menni kell emberekhez. El kell mondani azt, amit Jézus tanított. Vagyis a kereszténység, vagy a keresztény hit szívében nem egy vélemény van, hanem egy üzenet. A keresztény hit nem egy vélemény, ami hát, történetesen az enyém is, és majd, ha valaki kíváncsi rá, akkor elmondom. Nem. A Biblia középpontjában egy üzenet áll. Istennek az üzenete. Istennek üzenete van. Istennek mondani valója van. És azt akarja, hogy mindenki hallja az üzenetet. És hogyan terjeszti Isten az üzenetet? Hát nem úgy, hogy mindenkihez ledob egy Bibliát a mennyből, hanem embereken keresztül. Az Úr mindig az ő népén keresztül akarja eljuttatni az ő üzenetét a világhoz. Tehát az egyházon keresztül, azokon keresztül, akik már követői Jézus Krisztusnak, akik már értik, hogy miről van szó. Ezért küldi Jézus az apostolokat. Ez a szó, hogy apostol, ez azt jelenti, hogy kiküldött ember. Egy kiküldött valaki, sőt, azokban az időkben egy teljes jogú képviselőről volt szó. Egy nagykövet. És a nagykövetnek nem az a dolga, hogy belesimuljon abba a kultúrába, ahol történetesen van. A nagykövetnek az a dolga, hogy képviselje az urát, ott, ahol éppen van. A nagykövet figyelmének a középpontjában nem az az ország áll, ahol éppen van, nem azok az emberek állnak, akik között éppen él, hanem a figyelme középpontjában az Ura áll. És az Ura üzenete. Azt kell tovább adni, hogy milyen eredménnyel, hát ez nem a nagykövetnek a dolga. Neki csak el kell mondania. Pontosan azt kell mondania, amit az Úr rábízott. Úgy kell ezt elmondani, hogy az emberek megértik, De hogy hogyan reagálnak az üzenetre, ez már nem az ő dolga. Csak el kell mondani. Ez az evangelizációnak is a lényege. Nem eredményközpontú az evangelizáció, hanem üzenetközpontú. Krisztus központú. Krisztust kell képviselnünk, Krisztus üzenetét kell továbbadni, és hogy mit csinálnak az emberek vele, hát az majd az ő lelkükön szárad, nem a miénken. Ha nem mondjuk el, akkor vagyunk bajban. Ugye Ezékielnek azt mondja az Úr, hogy ha ő nem mondja el, hát akkor majd kéri az Úr számon a másiknak a vérét. De ha elmondta, akkor elmondta, és kész. Tehát üzenet. Az evangelizáció üzenetközpontú. És akik elfogadják az üzenetet, a keresztelés által befogadást nyernek a gyülekezetbe. Eredetileg az úgy nézett ki, hogy valaki alámerült, akár egy folyóba, akár egy tartályba, egy darabig ott maradt, aztán kijött a vízből. Nagyon képletesen láthatóvá tette ezt a keresztelési formát, hogy valaki meghalt. Valaki ott hagyta a régi életét, a régi életszemléletét, a régi életgyakorlát, az Úr Jézussal együtt alámerül a halálba, aztán kijön belőle új emberként, és új világszemlélettel, új életgyakorlattal kezd élni. Valakihez tartozik, mert ez a keresztelés az Atya, a Fiú és a Szentléleknek nevében történik meg. Tehát szolgá lesz. Valakinek az uralma alatt kezd élni. A Szent Háromság Istenek az uralma alatt. A keresztelés által csatlakozik a gyülekezethez, csatlakozik a követők, Jézus követőjének a közösségéhez, és akkor ott mi történik? Hát ott zajlik a tanítás. Mert ugye ez a harmadik, tanítván őket. A keresztelés, vagy akár mostanában a konfirmáció nem a vége a folyamatnak, hanem ez csak a kezdete. Ha valaki befogadást nyert a gyülekezetben, akkor kezdődik a neheze, sőt a java. Akkor fog folyamatosan tanítást kapni, már nem csak az alapigazságokról, hanem arról, hogy hogyan kell átalakítania az életét. Mert ugye mi a tanítás lényege? Mit akar az Úr Jézus? Azt akarja, hogy mindenki teológussá váljon. Azt akarja, hogy mindenkinek nagy legyen a feje. Nem. Az az érdekes, hogy az Úr azt mondja, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. A megtartás a lényeg. A gyülekezetben a tanítás arra irányul, hogy megtartsuk Jézus parancsolatait. Hogy úgy éljük és úgy gondolkodjunk, ahogy Jézus akar. Hogy úgy lássuk a világot, ahogy Jézus látja a világot. És ezért úgy viselkedjünk, ahogyan Jézus viselkedne az adott helyzetben. Nem az a tanítás lényege, hogy sokat tudjunk a Bibliáról, fejből tudjuk, hogy kinek ki az anyósa, vagy az apósa. Találkoztam egy lelkésszel, aki amikor azt hallotta, hogy bibliaiskolát tartok, rögtön arra gondolt, hogy na arról fog beszélni a Márko. Hogy kinek ki az apukája, meg unokája, meg anyósa, meg hát ez volt neki a bibliaiskola. Mondom neki, hát ez talán nem a legfontosabb dolog a Bibliában. Persze érdekes, és néha-néha fontos is tudni, de Jézus parancsolatait nem tudni kell, hanem tenni kell. Jézus azt mondja, hogy mind azt tanítani kell, amit ő mondott az eredeti tanítványoknak. Azt mondja Jézus, hogy tanítván őket azt, amit én nektek mondtam. Ami azt jelenti, hogy Jézus egy lezárt rendszert adott. Amit Jézus mondott, úgy, ahogy mondta, az egész teljességében, ez így jó, hogy van. Teljes, jó és igaz. Egy lezárt rendszer, mert ugye nem szabad hozzátenni, nem szabad kivenni belőle. A tanítványoknak, az apostoloknak azt kellett tovább adniuk, amit Jézus mondott. Se többet, se kevesebbet. Pontosan azt. És abban a formában, és azokkal a szavakkal, ha lehet, Ha nem lehet, akkor magyarázni kell. És ezért volt fontos Jézus követőinek, hogy rögtön le is írják, hogy mit mondott az Úr, mit tanított az Úr, milyen példákat mutatott az Úr. Tudjuk, hogy valószínűleg már Jézus élete alatt is leírták, ugye Máté eredetileg vámszedő volt, hát a vámszedők tudtak írni, lehet, hogy még gyorsírással is tudtak írni, és sok minden került lejegyzésre, már rögtön az elején, hogy pontosan azt tudják tovább adni, amit Jézus tanított, se többet, se kevesebbet. Mert ha valaki hozzátesz, hát akkor azt képzeli el, hogy jobban tudja a dolgokat, mint az Úr Jézus. Ha valaki kivesz belőle, akkor is azt képzeli, hogy jobban tudja az igazságot, mint az Úr Jézus. Akkor azt gondolja, hogy valami nem fontos, valami nem kell. Hát az Úr Jézus mondta, de tévedett, ezt nem kell továbbadni. Nem! Azt kell továbbadni, amit Jézus tanított, pontosan azt, se többet, se kevesebbet. És csak akkor kapjuk keresztény világnézetet, csak akkor fogunk keresztény életet élni. És ezzel a tanítás lezártságával Jézus egyúttal magának követeli a végső tekintélyt. Jézus a végső tekintélyt, azt kell tanítani, amit Jézus tanított. A tanítvány soha nem kerül ugyanarra a szintre, mint a mester. Ugye akkor, az akkori időkben voltak rabbik, mesterek, tanítók, és voltak tanítványok. És ha valaki rabbi akart lenni, mint például Pál apostol, akkor egy rabbihoz csatlakozott, Pál esetében Gamália, akkor ott tanult, és ha eleget tanult, akkor egy idő után annyira okos, vagy annyi okos lett, mint a rabbi, talán egy vizsgát is lett, de utána a tanítványból mester lett, rabbi lett, és neki is volt, vagy neki is szabad volt újabb tanítványokat gyűjteni. A Jézus esetében ez soha nem történik meg. A tanítvány mindig tanítvány marad. Akkor is, ha tovább adja a tanítást, akkor is, ha lelkész lesz belőle, misszionárius lesz belőle, vagy bármi más, akkor is tanítvány marad. Tehát különbségek vannak a tanítványok között, van, aki már érettebb tanítvány, van, aki kezdő tanítvány, de mesterből csak egy van. Ez az Úr Jézus. A tanítvány lehet Jézus barátja, ugye? Azt mondja a Jézus a saját tanítványainak is, János 15-ben, de akkor azt mondja, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok néktek. Tehát nem pajtások lesznek, nem haverok lesznek, valaki akkor Jézus barátja, ha tisztában van azzal, hogy Jézus mindig előtte jár és fölötte áll. Ez Jézusnak a barátja. Tudjuk, és nem meglepetés a számunkra, hogy Jézus valójában azt mondja, hogy ő egyenlő Istennel. Itt el is mondja. Ezért kell ezt mondani, mert néha-néha halljuk olyan, vagy hallhattunk olyan híreket, mintha maga Jézus soha nem mondta volna, hogy ő egyenlő az Istennel. Hát itt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És ezért kell elmenni, és ezért kell embereket tanítványokká tenni, mivel ő egyenlő az Istennel. Mi tehát a misszió célja? Miért van a gyülekezet? Miért vagyunk mi itt a fasorban? Mi az alapvető feladata a közösségünknek? Hát az, hogy szembesítsük az embereket a Jézusról szóló üzenettel, kérjük, hogy elfogadják Jézus tekintélyét, és hogy elkötelezzék magukat mellette, és tanítsuk az elkötelezetteket arra, hogyan is kell Jézus tanításának megfelelően élni. Ezért vagyunk. Üzenetet a világba kikürtölni. Aki elfogadja, azt be kell fogadnunk. És katekizáció által, vagy valamilyen alap bibliaiskola által a hit alapjait tanítani neki, hogy megértse, akkor tud egy döntést hozni, hogy valóban akar-e ehhez a közösséghez csatlakozni, akkor akár a keresztelés által, akár a konfirmáció által befogadjuk őt, ez még nem a vég, ez nem a végpont, ez nem a végcél, akkor kezdődik a folyamat, hogy folyamatosan kapjon tanítást, és talán ő is segítsen a gyülekezet munkájában, hogy mindenki egyre jobban értse a Bibliát, egyre jobban úgy lássa a világot, ahogy az Úristen látja. Akkor lapozunk egyet, és akkor a lelki növekedésnél vagyunk. Amit most elmondtam, így néz ki a tanítványság kívülről. Beszélünk a tanítványságról, beszélünk arról, hogy mit kell csinálni. Jó, de belülről hogyan néz az ki? Aki már tanítvány, vagy aki tanítvány szeretne lenni, az meg mit tapasztal? Az mit él át? Mert ugye a legtöbbünk ott tartunk, hogy hát már is tanítványok vagyunk valamilyen formában, valamilyen szinten, akkor belülről hogy néz ki ez a tanítványság? És itt vigyáznunk kell, mert ugye a magyar nyelvben ezt a szót, hogy tanítványt egy tanulóra használjuk sokszor, tehát gondolhatjuk azt, hogy hát a tanítványság, a tanítványi élet az olyan, mint az iskola. Tehát 3-4-5 évig keményen kell dolgozni, akkor mindent tudunk, akkor kapunk egy diplomát, utána nem kell iskolába járni, mivel mindent tudunk, akkor okleveles tanítvány vagyok, bocsánat, kérek, köszönöm szépen, megvan a papírom. Hát én már ott vagyok, ahol lenni kell. Gondolhatjuk azt, de természetesen nem így van. Nem lehet oklevelet vagy diplomát kapni Jézus követéséről, mert soha nem fogjuk megfelelni a követeléseknek saját erőnkből, csak majd odát. Csak majd odát megkapjuk a diplomát. Díszvacsora is lesz, tudjuk. És akkor a bárányjal fogunk vacsorázni, és akkor majd ott lesz a diplomaosztás. De lehet, hogy még ott is tudunk tanulni. Tehát nem az iskolára kell itt gondolni. A tanítványság, a tanítványi élet nem iskolába járással szabad összehasonlítani, hanem inkább a felnőtté válással lehet, vagy a felnőtt váláshoz lehet hasonlítani, a felnőtté éréshez lehet hasonlóvá tenni. Ami nem is annyira furcsa, mert ugye maga az Úr Jézus azt mondja, hogy csak az láthatja Isten országát, aki újonnan születik. Aki felülről születik meg, újonnan, újjá születik. Csak az láthatja Isten országát. Tehát az Úr Jézus is használja azt a képet, hogy hát valaki új életet kezd. Hát nem is új életet, hanem csak akkor kezd igazán élni. Mert addig a pontig, amíg meg nem tér, a halál hatalma alatt él. Akkor is, ha élőnek tűnik, valójában a halál felé tart. De ha valaki megtalálja az Úr Jézust, vagy az Úr Jézus az illetőre talál, újját születik, az illető megtér, akkor kezdjük csak igazán érteni, hogy mi az, hogy élni. Mert csak az él, akinek a kapcsolata Istennel helyes és rendben van. Aki nem Isten átka alatt él, hanem Isten áldása alatt él. Csak az él igazán. Tehát a megtéréssel új élet kezdődik, és Pál apostol arról beszél, hogy mi a célja a keresztény életnek, hát fel kell nőni. Az érett férfikort kell elnyerni. Tehát Pál apostol is használja ezt a képet. Amikor a tanítványi életről van szó, a tanítványoknak az életéről van szó, akkor csecsemőként kezdődik az ember, aztán majd fölnő. És valamikor eléri az érett férfikort, remélhetőleg. És a gyakorlatban ezt láthatjuk is, ha egy kicsit körülnézünk, egy frissen megtérő hogyan viselkedik. Hát neki minden remek. Nagyon jó a gyülekezet. Minden prédikációba kap valamit. Most a múlt héten beszéltem egy asszonnyal náluk a gyülekezetben, aki lehet, hogy karácsonykor tért meg, és elmondja nekem, hogy hát te minden alkalommal sír. Minden bibliórán, minden Isten tiszteleten sír, mert hát megint kapott valami tanítást, megint derült fény valamire, amit ő másképp gondolt, vagy amit másképp kellene csinálni. De az jó! Ez nagyon jó! A frissen megtért ember ilyen gyermeki bizalommal mindent elfogad, amit mondanak neki a gyülekezetben, hogy az érett hívők már kicsit körül is néznek, hogy hát ez tényleg így van-e? Hát mondanak sok mindent a gyülekezetben, de a frissen megtért ember mindent elfogad. Mert nagyon tetszik, mert ő tudja, hogy hát most értem meg, én most az út elején állok, körülöttem mindenki jobban tudja a dolgokat, mint én. Aztán kirohan, és a családjában, vagy a munkahelyén mindenkinek elmondja, hogy na milyen jó ez a keresztény élet. Na ezt tanultam, azt tanultam meg, hát neked is kellene. És nem érti, hogy a többiek miért nem mondják fűnek fának az evangéliumot, akik már 10 év a gyülekezetben vannak, hát mert ez olyan jó. És az az érdekes, testvérek, hogy Isten is dédelgeti a friss megtérőket, és a friss megtérteket, mert valóban csak a jó dolgokat látnak, még a gyülekezetben is. Ha egy új ember csatlakozik a gyülekezethez, vagy ott ér meg, vagy megtérve kerül a gyülekezetbe, akkor tud mesélni, hogy na ez azért jó a gyülekezet, ezért jó a gyülekezet, jaj, de jó! És akkor mi, aki már egy darabig itt vagyunk, nagyon jó azt hallani, mert egy idő után csak a árnyékokat látjuk, hát jön egy új ember, na neki minden jó. De tudjuk, tapasztalatból is tudjuk, hogy idővel jönnek a nehézségek. Isten nehéz döntéseket fog kérni a megtért illetőtől. Nehezebb lépéseket kell megtenni, lehet, hogy fájó döntéseket kell hozni, és az az érdekes, hogy az elején a fiatal hívő, ha ott van körülött a közösség, az szívesen meg is teszi. Tehát elrohan egy presbiterhez, egy lelkészhez tanácsot kérni, hogy hát szeretnénk beszélni, mert van egy problémám, és nagyon nehéz, és beszéljük meg. És ha ott a gyülekezetben talált igazi barátokra, talált közösségre, talált megértésre, akár a gyengeségeikkel kapcsolatban, a gyengeségeivel kapcsolatban is, akkor is, ha belebotlik nehézségekbe, akkor is, ha néha-néha leesik, elesik, ha néha-néha fájó döntéseket kell hozni, megteszi. Olyan, mint a gyermek, amikor járni, tanul, elesik, de nevet rajta. Föl kell, és hát a harmadik lépésnél már mindig, vagy már megint a földön van, utána megint, de hát ha ott van apu, anyu, biztatják őt, akkor hát a gyerek is nevet rajta. Így növünk fel, lelkileg is. De tudnunk kell, hogy valamikor eljön az a pillanat, amikor egy valóban nehéz. Nem, másképp mondom. Valamikor eljön az a pillanat, amikor egy olyan nehézség merül föl, egy olyan nehéz kérdés merül föl, akár kívülről, akár belülről, vagy kétségbe esünk, hogy tényleg igaz-e a Biblia? Hát eddig nagyon tetszett, de mi lesz, ha nem igaz? Mi lesz, ha a mit tudom én milyen csatornának igaza van, hogy ez mind ki van találva, az egyház 150-szor átírta a Bibliát, és mindig azt írták bele, ami éppen tetszett, vagy ami jól esett valakinek. Más esetekben egy betegség üti fel a fejét, vagy valaki meghal a családban, és akkor nagyon nehéz kérdések merülnek fel. Miért történik ez? Valóban igaz-e a hit? És majdnem mindenkinek az életében történik ilyen krízis. Amikor a hitünk alapjait is kérdőre vonjuk, vagy megkérdőjelezzük. Na, tényleg igaz, amit eddig gondoltam Istenről? Tényleg igaz, amit eddig gondoltam a Bibliáról? Tényleg annyira jó nekem a gyülekezet? És ha ilyen nehéz krízis merül föl, akkor elég gyakori az a helyzet, hogy az illető szorongani kezd. Önmaga körül és a problémai körül kezd forongani, kétségbe esik, hogy hát eddig minden jól ment, akkor miért van most itt az én életemben ez a nehézség? Hol van itt az Isten? Miért nem segít ki az Isten ebből a nehéz helyzetből? És vannak, akik ilyenkor azt mondják, hogy hát régebben minden nagyon jó volt, dédelgetett engem az Isten, minden prédikációból kaptam valamit, minden testvértől kaptam valamit, de most, mint a sivatagban lennék. A prédikációból, mert nem kapok semmit, testvérektől se annyira. Hát most ez probléma is felmerül, most mit csinálj? Én ezt a kamaszkornak nevezem. A kamaszkor. Mi a kamasz? Vagy mi jellemző a kamaszra? A leginkább. Hát a kamaszra az jellemző, hogy majdnem ott van a felnőtt korban, de majdnem ott van, hogy felelősséget tud vállalni, kötelességeket tud vállalni, sok mindenben, de ő meg visszavágyik a gyermekkorba. Hazajön a 11 éves kamasz fiú az iskolából, leül ugye a konyhai asztalnál, a nyú. Mit eszünk? A nyú. Nem tudsz ezt vagy azt csinálni nekem? Vagy a anyu azt mondja, hogy hát milyen rendetlenség van a szobádban? Anyu, csináld már helyettem, nincs kedvem. Régebben is te csináltad. Hát igen, de most már hát, nagy fiú vagy. Ja, de nem akarom. Nincs kedvem. Az egész élet, hogy szar, mondják ugye. Az egész élet szar. Tehát ilyen a kamasz, hogy majdnem ott van, tehát a felnőtt kornak a küszöbén áll, és nem akar lépni, hanem visszavágyik a gyermekkorba. Visszavágyik arra, hogy védelgessék őt. Mindent szájával, kezével kapja meg, meg kell semmit ne csinálni. Ilyen a kamasz. És lelki értelemben is vannak, hogy lehetnek ilyen kamaszok a gyülekezetben. Akik már sok mindent tanultak az Úrtól, sok mindent tanultak a testvéreken keresztül, sok mindent kaptak a prédikációból, és már majdnem ott vannak, hogy valamilyen felelősséget vállaljanak a gyülekezetben, csak a visszavágynak. Régebben minden annyira jó volt. A gyülekezet régebben is sokkal jobb volt. Meg a lelki pásztor is. Meg mostanában nem tud prédikálni. És akkor mi történik ilyenkor? Akkor vagy más gyülekezetet kezdenek keresni, vagy egy kicsit visszalépnek a gyülekezeti életből. Ez a kamasz. Ez a kamasz. És Isten azért adja a nehezebb kérdéseket, hogy azon túljussunk, a kamaszkoron túljussunk. Hogy birkózzunk egy nehéz feladattal azért, hogy majd, amikor valóban szolgálatot fogunk vállalni, legyen annyi eszünk, és legyen annyi kitartásunk, és legyen egy tapasztalatunk arról, hogy valóban velünk van az Úr. A legjobb példa az én számomra a Bibliában a 73. Zsoltár. A lelki kamaszkorról. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a testvérek a 73. Zsoltár. Érdemes lenne majd ma este, a lefekvés előtt végigolvasni, mert az egészet most nem fogom felolvasni. Ászáf Zsoltára, és Ászáf panaszkodik. Körülnéz a világban, hogy na milyen jó élete van azoknak, akik fittyát hánynak Istenre. Akik egyáltalán nem foglalkoznak Isten dolgaival, Isten akaratával, és akkor a 13. versben arra jutott, arra a konklúziójára jutott, hogy én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Ma arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, mármint a pogányok, a nem hívők. De akkor megtagadtam volna fiait nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. De ő pont abban a helyzetben van. Az első 12 versben felsorolja, hogy hát milyen jó az élete annak, aki nem hisz Istenben. Aki bármi csinál, aki élvezheti az életet, mindent kipróbálhat, és akkor a 13. versben, akkor hát akkor hiába való volt az életem, üres az életem, milyen buta vagyok, hogy hívővé lettem. Csak azt mondja, hogy majdnem ott akarta hagyni az egészet. Ma arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor valami jutott az eszébe. De nem is annyira az eszébe jutott, mert ugye Ászáf egy pap volt, tehát a templomban szolgált, és akkor valami történt vele, 17. versben. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, siklamlós talajra állítottat, és pusztulásba döntöd őket. hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha felserkensz, Uram. Bemegy a templomba, lehet, hogy valamilyen áldozatot mutatott be, és hirtelen eszébe jut, hogy hát várjuk csak egy picit. Nem csak élni kell tudni. Mi lesz a halál után? Meg is kell tudni halni. Hát az a baj, hogy a halál után mindenki ott kerül Isten trónusa elé. Számot kell adni az életünkről. Ja? Hát akkor várjunk csak egy picit. Akkor talán nem is annyira jó az az élet, amit a nem hívő ember él. Hát jónak tűnik. De olyan, mint egy álomkép, amikor az Úr felserken, amikor az Úr elmondja a döntőszót, a végsőszót, hát akkor ez az egész csak fantázia volt. Álomkép. Mert az igazi az, az igazság az, amit az Úr mond, és amit az Úr lát. Nem az, amit én gondolok. És akkor Ászáv növekszik egy picit. Növekszik egy picit, az abból tudjuk, hogy a végén már azt mondja, de nekem olyan jó Isten közössége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tetteret. De még evangelizátorrá is vált, hazament, elmondta mindenkinek, hogy valamit értette. Mit értett meg? Azt értette meg, hogy a világot Isten szempontjából kell nézni. És akkor derül ki az igazság. És csak akkor derül ki az igazság. Mert az ember sok mindent nem tud és nem ért, de ha Isten szempontjából nézi a dolgokat, akkor látja a világot úgy, ahogy van. És ez a belátás segített neki átjutni ezen a kamaszkori gondolkodáson, hogy hát mit ér az életem, mit ér az életem, a hívő vagyok. Így jut az ember át a kamaszkoron. Ezért vannak nehézségek az életünkben, hogy megtanuljuk a nehéz helyzetekben is az Úrra bízni a sorsunkat, az Úrtól várni a segítséget. Akkor is, ha nem látjuk az út végét, akkor is, ha azt gondoljuk, hogy körülöttünk csak sötétség van, és csak ellenségek vannak, akkor is az Úrban kell bízni. És ezt csak edzés által lehet tanulni, mert ugye szavakban nagyon jól hangzik, szépen lehet leírni, de igazán érteni csak akkor fogjuk, ha ezt átéltük. És hát az Úr olyan, hogy sokszor munka közben tanítja az embert, az ember először kap feladatot, utána föl kell nőni a feladathoz, ugye így szoktuk mondani. Hát ezért vannak nehézségek az életünkben is, hogy megtanuljuk ezekkel birkózni, ezeken keresztül átjutunk majd a lelki érett, a lelkileg érett férfikorban, és ott is lesznek nehézségek, ott is lesznek problémák. A problémamentes keresztény élet nem létezik. Elsősorban azért nem, mert egy bűnös világban élünk, tehát mindig lesznek ellenségek, amíg az Úr Jézus vissza nem jön. Másodszor meg a nehézségeken keresztül vezet az út. És akkor vagyok bölcs, akkor vagyok lelkileg érett, ha bízom a pásztorban. Ha tudom azt, hogy akár a halál völgyének árnyékán át is megyek, mert hát előttem járt az Úr. Én a követője vagyok, tehát azon keresztül vezet az út. Nincs más út. Ha lemaradok, akkor egyre nagyobb lesz a távolság az Uramtól, ez meg nem jó. De ha megvan a bizalom, akkor megyek. Akkor nem számít az, hogy mi van körülöttem, csak az számít, hogy az Úrnál legyek, az Úr közösségében legyek, mert az a jó. Amen.